Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 10-én szerdán. A mai műsor első részében a vártnál rosszabb amerikai inflációs adat potenciális implikációiról lesz szó amerikai és magyar kontextusban egyaránt.
Elsősorban megint csak a forintot bánthatja az, hogyha Amerikában nem kezdődik meg a kamatcsökkentés, ez a piaci hangulaton keresztül fejtik ki a társat. Ugye láthattuk, hogy most az adatközlés után, amint a dollár jelentős erősödésbe kezdett, a kockázati étvágy ezzel együtt csökkent, tehát a forintból is elkezdtek kiáramlani a befektetők, a forint gyengülni kezdett.
A témával kapcsolatban Zsoldos Ákos, a Portfolio makrogazdasági elemzője lesz a vendégünk. Adásunk második részében a Wizzairről beszélünk majd, a cég papírjai ugyanis nagy menetelés előtt állhatnak, igaz, előbb még egy combosabb csökkenés is benne van a pakliban, az okokról Bukta Gábort, a Concord elemzési üzletek vezetőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 10-én. Vártnál magasabb inflációs adatot hozott nyilvánosságra ma az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma, ez még kijebb tolhatja a Fed kamatcsökkentési ciklusának kezdetét, ami persze a forint és a hazai kamatpálya tekintetében sem semleges hír. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsoldos Ákos, a Portfolio makrogazdasági elemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid.
Kezdjük ott, hogy a magyar kamatpálya és a forint szempontjából miért különösen kritikus, hogy mikor kezd kamatcsökkentésbe a Fed vagy az Európai Központi Bank?
Nem is elsősorban az a kritikus, hogy mikor, hanem hogy mennyit fognak vágni a következő hónapokban, az év hátralévő részében és 2025-ben. Ugye, hogyha az amerikai jegybank és az Európai Központi Bank, és itt most gyorsan be kell szúrni, hogy az Európai Központi Bank kamat csökkentése sem független attól, hogy az amerikai jegybank mennyit és mikor vág kamatot. Tehát ezeknek az alakulása az nagyban meghatározza a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét. Szerintem gondoljunk csak bele, hogyha a piaci várakozásokhoz képest az amerikai és az európai kamatok magasabbak vagy alacsonyabbak lesznek, akkor a magyar kamatfelár is változik gyakorlatilag, hogyha az MNB a korábban előrejelzett vagy a piac által várt kamatemeléseket folytatja, és ez a forint árazására is hatása lehet. Nyilván a forint árazás az már önmagában is hozhat olyan folyamatokat, ami az MNB-t reagálásra késztetheti, de egyébként az inflációs hatása sem elhanyagolható, úgyhogy a Magyar Nemzeti Banknak és egyébként minden más régiós jegybanknak figyelemmel kell lenni arra, hogy az Európai Központi Bank milyen kamatpolitikát folytat, a Fed kamatpolitikáját pedig az egész világon, az összes jegybanknak, köztük az Európai Központi Banknak is figyelembe kell vennie.
Ugye úgy kezdtük az évet, hogy hamarosan indul Amerikában a kamatcsökkentés utána, tavasz utána, hogy hát majd nyár elején, 3 lesz idén, 2 lesz idén, ma már olyan elemzést is olvastam, ami azt írta, hogy már csak 1 kamatcsökkentés fog beleférni idénre. Ennek kontextusában milyen képet mutat most az amerikai infláció, amit ugye ma hoztak nyilvános a márciusi adatot, és hát ennek fényében van-e valami prognózis, hogy mikor indulhat meg a kamatcsökkentés?
Igen, jól mondott, tavaly novemberben volt egy fordulat a Fed részéről, amikor elkezdték azt kommunikálni, hogy valójában az inflációs kilátások azok jobbak, mint eddig gondoltuk, most nem érdemes belemenni, miért, de nagyon komplex okai vannak, de akkor kialakult a piacon egy egészen vad elképzelés arról, hogy itt mennyi kamatvágás lesz idén. Már a Fed-es nyilatkozók is, de egyébként a közgazdászok is elkezdték kommunikálni, hogy hát ez kicsit elrugaszkodott a realitásoktól, és évelejére be is következett egy korrekció a várakozásokban. Utána február-március környékén az volt a konszenzus, hogy a piacok nagyjából jól látják azt, hogy a Fed idén 3-szor fog kamatot csökkenteni, és ez márciusban nem kezdi meg, hanem csak júniusban, és a júniusi kamatvágás még a múlt, illetve a korábbi hetekben is nagyon szilárdnak tűnt. A mai inflációs adat ezt kicsit úgy gondolom, hogy kikezdi. Már az előző napokban is az látszott, hogy a befektetők fele úgy gondolja, hogy a júniusi kamatvágás sem biztos, hogy bekövetkezik. De ami a jelenlegi helyzetben a legérdekesebb, az szerintem az, hogy a bizonytalanság nőtt meg jelentős mértékben. Tehát tényleg itt pár héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy az összes Fed döntéshozó egyetért abban, hogy idén 3 kamat csökkentés lehet, és ez júniusban megkezdődhet, viszont most már úgy nyilatkoznak a Fed döntéshozók, hogy semmilyen konszenzus nem látszik ebben. Tehát valaki azt mondja, akár még kamat emelés is jöhet idén, de lehet, hogy csak egy kamat vágásra lesz lehetőség, míg mások, köztük egyébként Jerome Powell azt mondják, hogy a kilátások nem nagyon változtak, és továbbra is előfordulhat, vagy továbbra is arra van a legnagyobb esély, hogy 3 kamat csökkentés lesz idén. Az fontos hozzátenni, hogy nyilván a most ma érkezett inflációs adatot, ami nem szólalt meg egy bankár, tehát érdekes lesz látni, hogy ez hogyan befolyásolja az ő véleményüket. Az biztos, hogy lazábbak ettől nem lesznek a jegybankárok.
Ugye a mai headline inflációs adat Amerikában az 3,5% volt, ami magasabb, mint amit a elemzők vártak. Itt milyen okok állhatnak a vártnál? Hát most már kimondhatjuk, hogy lassabb dezinflációs folyamatok mögött.
Ugye az látszott, hogy a mostani kamatemelési ciklusban az amerikai gazdaság az nem lett gyengébb, hanem effektív erősebb lett. Ugye tavaly, ami egyébként ezt a piaci fordulatot, az optimista fordulatot is kiváltotta, az az volt, hogy a Fed azt nyilatkozta, hogy valójában a gazdaság javulása mögött a kínálati oldal, a kínálati tényezők javulása áll, az húzódik meg, és ezzel kapcsolatban ugye nem vetődnek fel inflációs kockázatok. Tehát, hogyha a munkaerőpiacon mondjuk a bevándorlás, tehát a munkaerőállománya nő, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt a kereslet oldali infláció fog kialakulni, és ez egyébként látszott a béradatokban is, hogy nagyjából a béremelkedések mértéke, az következetesen csökkent, de még mindig egyébként a egyensúlyi szint fölött van, tehát ami az inflációs cél összhangban van, a fölött van, de egyébként meg csökkent. Tehát a feszes munkaerőpiac ellenére nem pattantak el a bérek, és a munkaerő termelékenysége is növekedett, tehát itt abszolút tényleg az látszott, hogy nem túlfűtöttségről van szó, hanem a potenciális növekedés nőtt meg, és ez azt jelentette, hogy ugye az erős reálgazdasági adatok azok nem veszélyeztetik az inflációs célt. Idén pedig ugye a Fed döntéshozói már azt is kimondták, hogy a januári és februári várt felett alakult inflációs adatok sem feltétlenül meghatározóak, hiszen ugye az várható volt, hogy az infláció csökkenése az nem egy ilyen könnyű és rövid folyamat lesz, hanem az időben elnyúlóan be lesznek úgynevezett bukkanók. És most a legnagyobb kérdés a Fed számára az volt, hogy ezek valóban bukkanónak nevezhetők, ezek januári és februári inflációs adatok, vagy itt a dezinfláció elakadásáról van szó. A márciusi adat az azt erősíti meg, hogy lehet, hogy itt a dezinfláció elakadt. Szerintem még korai lenne kijelenteni egyébként, hogy ez valóban így történt, de ha megnézzük az adatok összességét, akkor tényleg nem néz ki jól. Ugye amikor az infláció felpattan az erős reálgazdasági adatok mellett, akkor nyilván azok a reálgazdasági adatok, amit korábban a Fed veszélytelennek minősített, az más értelmezés nyert. Tehát, hogyha együtt nézünk mindent, a munkaerőpiaci bővülést, az erős fogyasztást és az a növekvő inflációt, akkor az együtt már nem néz ki jól, és ez valóban felveti azt a kérdést, hogy a Fed elkezdheti a kamatcsökkentést.
Ugye az Egyesült Államokban választások is jönnek novemberben. Ezeknek a kimenetelét hogy befolyásolhatja, hogy a Fed mikor kezdi meg a kamatcsökkentési ciklust?
Hát nyilván a legfontosabb, hogy a Fed számára ennek irrelevánsnak kell lennie, tehát a Fed egy független intézmény, nem veheti figyelembe azt, hogy az ő döntésének milyen politikai hatásai lesznek. De egyébként a válasz sem egyszerű, gondoljunk csak bele abba, hogy most ugyan az infláció csökkent, de, és a reálgazdaság is erős marad, de a kamatok magasak. Tehát most a magas kamatok azok aggaszthatják valamennyire az amerikaiakat, még akkor is, hogyha a reálkamatok csökkennek, hogy azért nominálisan egy magas kamatokkal szembesülnek. Az árak azok tovább is magasak, magasabbak, mint a korábbi években, hiszen ugye az infláció miatt a megemelkedett árak azok ragadósak, tehát itt árcsökkenésre nem beszélhetünk. Hogyha a Fed elkezdi csökkenteni a kamatokat, és ezzel együtt a reálgazdaság nem lassul, és az inflációs leesik, hát nyilván az egy ideális szenárió, ez egy olyan szenárióban mindenki nagyon boldog, de azért nem feltétlenül biztos, hogy ez be fog következni, tehát ez a puha landulás szenárió, ez még egyáltalán nem biztos, hogy realitássá válik. És hogyha esetleg az infláció elpattan, az nyilván a politikusok számára, tehát a regnáló politikusok számára soha nem jó, attól függetlenül, hogy egyébként van közük az infláció emelkedéséhez, vagy nincs. De hogyha az inflációt sikerül is letörni, ennek az ára viszont egy reálgazdasági lassulás, ami munkanélküliség emelkedése jár, akkor az megint csak nem jó a politikusoknak. Tehát itt igazából azt lehet mondani, hogy három forgatókönyv van a paktiban, amiből kettő nem jó Joe Bidennek, illetve hát az amerikai kormánynak. Úgyhogy ez a mostani kormányzó politikusok számára egy szerencsétlen együttállás a helyzetnek, de azt hozzá kell tenni, hogy ez nem csak az Egyesült Államokra jellemző, de nemrég írtam egy cikket arról, hogy az infláció emelkedéshez hogyan eladálta a kormányzó pártok támogatottságát Európa szerte is, úgyhogy ez egyáltalán nem egy amerikai jelenség, Amerikában szorosabb az összefüggés, mint máshol, de azért mindenhol jelen van.
Ezt a cikkedet is linkeljük az epizódjegyzetekbe. Itt most már a soft landing meg a hard landing mellé egy ilyen no landing kifejezést is elkezdtek dobálozni elemzők. Ez pontosan mit jelent?
Hát ugye landing, ugye leszállás alatt azt értjük, hogy az infláció csökken, és a kemény leszállás az azt jelenti, hogy ennek vannak komoly reálgazdasági hatásai, tehát akár egy nagyon komoly lassulás, vagy egy recesszió. A puha landulás pedig azt jelenti, hogy olyan szépen tudja a Fed mérsékelni az inflációt, hogy az nem jár komoly reálgazdasági hatásokkal, tehát csak egy mérsékelt, alig észrevehető lassulás enyhe, vagy sem mekkora munkanélküliség növekedés mellett történik meg. A no landing az pedig csak azt jelenti, hogy az infláció nem csökken, de nyilván ez csak időkérdése, hiszen a Fed idő egy bizonyos idő után le fogja törni az inflációt. A no landing szenárió az azt jelenti, hogy vagy tovább kell magasan tartani a kamatokat, vagy akár tovább kell emelni. Tehát inkább egy ástartulásnak nevezhetjük ezt kreatívan. Tehát ilyenkor gyakorlatilag újra felemelkedik az infláció, majd ismét le kell törni. Nagy a veszélye egyébként annak, hogyha most lesz átmenetileg egy no landing, és később a Fednek ismét emelnie kell, akkor az viszont már hard landinget fog hozni. Tehát akkor azért egy bankot arra sarkolhatja, hogy még annyira is legyen óvatos, mint amennyire most volt.
Térjünk egy kicsit vissza Magyarországra. Itt mennyiben csökkenhet a költségvetés mozgástere, hogyha ha vártnál később kezdődik meg a kamatcsökkentési ciklus az Egyesült Államokban, vagy akár az LKB által?
Hát itt csak nagyon áttételes hatások vannak a költségvetésre, hogy elsősorban megint csak a forintot bánthatja az, hogyha Amerikában nem kezdődik meg a kamatcsökkentés, ez a piaci hangulaton keresztül fejti ki a hatását. Ugye láthattuk, hogy most az adatközlés után, amint a dollár jelentős erősödésbe kezdett, a kockázati étvágy ezzel együtt csökkent, tehát a forintból is elkezdtek kiemelni a befektetők, a forint gyengülni kezdett. Ennek hatására, hogyha tartós lesz ez a folyamat, tehát a befektetők azt látják ebbe bele, hogy itt valóban egy politikai fordulat is lehet akár a Fed részéről, akkor ez tartós lehet ez a trend, és ez a forintnak is a többi feltörekvő devizának biztosan nem tesz majd jót. Ami pedig a költségvetést illeti, hát ott megint csak a kamatkilátásokat lehet említeni, hogyha az MNB mozgástere csökken a Fed és az LKB vártnál magasabb kamatkilátásai miatt, akkor ugye az MNB sem tud annyi kamat csökkentést végrehajtani, és akkor a magyar állam kamat terhei sem fognak olyan mértékben mérséklődni, mint ahogy ezt most várni lehet. Ezt egyébként szerintem én nagyon korai lenne megmondani, ez tényleg csak egy ilyen elméleti és nagyon közvetett hatás.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos, a Portfólió makrogazdasági elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a meghívást.
Nemrég célár emelést jelentett be a Concorda Wizzairre, pedig ahogy elemzésükben írják, a következő hetek még rázósak lehetnek a részvényesek számára, ez az időszak viszont le is zárhatja a rossz hírek korát. A témával kapcsolatban itt van velünk Bukta Gábor, a Concorda elemzési üzletág vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy mik azok a legfontosabb külső tényezők, amiket figyeltek, amikor a Wizzair részvényeket elemzitek? Ugye 31-ről 33 fontra emeltétek a cég papírjainak a célárát, ugye ettől jócskán elmarad a jelenlegi árfolyam, tehát hogyan alakulnak azok az indikátorok, amik most egy céláremelést tesznek indokoltá?
Alapvetően a Wizzairnek a fundamentumait nagyrészt az a folyásolja, hogy például az olajárak hogyan mozognak, az euró-dollár kurzus hogyan mozog, illetve hát kisebb részben talán az is befolyásolja természetesen, hogy közép-kelet-európai devizák hogyan viselkednek. Hogyha rátekintünk arra, hogy az euró-dollár milyen mozgás mutatott be az év elejé óta, akkor azt lehetett látni, hogy a dollárban volt egy elég masszív erősödés, több mint 2%-os a március végéig, és ez bizony a Wizzairnek a pénzügyi eredményeire jelentősen rányomhatta a bélyegét az utolsó, számára utolsó pénzügyi negyedében. Úgy gondolom, hogy ez a negatív hatás még a Wizzair jelenlegi konszenzusában nem jelenik be. Miután frissítettük az elemzésünket, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Wizzair jelentősen elmaradhat a korábbi menedzsment várakozástól, amely 350-400 millió euró között van, és mi úgy látjuk, hogy legfeljebb ilyen 246 millió eurós profitot érhetett el a cég. Ez azért 100 millióval alatta van a menedzsment várakozásnak, elég jelentős, ezzel szemben a konszenzus jelenleg ennek a menedzsment range-nek, vagy sávnak a legalján helyezkedik jelenleg el.
És akkor mi okozza azt, hogy annak ellenére, hogy most alapvetően rossz híreket vártok a Wizzair bázatájáról, ennek ellenére ugye céláremelés mellett döntöttetek?
Én úgy gondolom, hogy úgy transzparens a cég, hogyha a következő napokban, hetekben egy úgynevezett trading update-et közé tesz. A trading update ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy rövid jelentést közé tesz a befektetőknek, az elemzőknek, hogy hogyan is alakult az előző pénzügyi éve, még azt megelőzően, hogy a normális éves jelentését közé tenni a cég. Úgy gondolom, hogyha ez valóban meg fog történni, akkor mivel elég magasan van jelenleg a konszenzus, lehet egy negatív reakció, ugyanakkor tulajdonképpen kijelölheti a rövid távon a mélypontot a Wizzairben, hiszen úgy látom, hogy egy a negatív híráradat ami volt a vízer kapcsán, éget is érhet.
És miben bízhatnak akkor a befektetők középtávon?
Azt kell látni, hogy az utazás kereset az továbbra is bitangerős Európában. De nagy részben befolyásolta a vízernek a forgalmi állatait az elmúlt időszakban, hogy a Közel-Keleten fegyveres konfliktus alakult ki. Izrael egy elég jelentős piaca a vízernek, a teljes kapacitásának durván ilyen 5%-áért felállt, és bár márciustól újraindította a járatokat, azért ezeket ismételten fel kell futtatni. Így nagy valószínűséggel már ebben a 2025-ös pénzügyében, ami április 1-jel kezdődött, ebben fog ismételten egy ilyen pozitív hatást gyakorolni majd a vízernek a részvényeire. Másrészt április eleje óta az euró-dollárban ismét emelkedés látó. A dollárnak a gyengesége a vízer esetében vevőket hozhat a piacra, és szerintem tulajdonképpen ez is magyarázza, hogy a vízer ismételten a korábbi lokális csúcsok közelében megérkezett, és jelenleg 23,5 font körül van az árfolyam.
És a versenytársaihoz képest mennyire pozitív most a vízernek a megítélése? Van-e olyan tényező, ami kifejezetten pozitív kockázatok irányába mozdítja el a papírt?
Azt hiszem, hogy a legtöbb hedge fund nagy short pozíciókat nyithatott a vízerben. Mikor elmondtam, amikor már beszéltünk, ugyanígy a vízer kapcsán elmondtam nektek is, mint a checklistben, hogy a Wizardben megjelentek ezek a fedezeti alapok, és elég, hogy mondjam, pessimista képet áraznak a Wizard esetében. Ez nem jellemző egyébként az EasyJet-re, vagy például a Ryanair-re. Úgy gondolom, hogy itt a fundamentumok jelentősen elkezdenek javulni, hogyha az euró-dollárban lenne esetleg egy további felfelé ívelő mozgás, akár ismételten megnéznénk ezeket a 1-10 körüli szinteket, vagy akár még magasabb euró-dollár kurzust is, akkor ez mindenképpen abba az irányba sürgetné a hedge fundokat, hogy zárják ezeket a pozícióikat, és ebből fakadóan pedig ez a nagyobb mély alulárazottság eltűnne a Wizard esetében. A Wizard részvényeinek jelenleg az előretekintő paper-e rátája mindössze 6-os. Ez nagyjából megegyezik egyébként a magyar piacon az előretekintő árazásával is, és a Wizardnek a COVID előtti bőven 10 feletti értékéhez képest egy nagyon-nagyon jelentős diszkontált értékeltséget mutat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez kellőképpen kellő mértékű kapaszkodót tud jelenteni a befektetők számára, akik Wizardbe szeretnének befektetni, mert hosszabb távon, hogyha az eredmények folyamatosan javulnak, akkor itt jelentős felértékelődés előtt állhatunk.
Akkor jól lehetem, hogy egyfajta ilyen short squeeze-ben bízhatnak a befektetők?
Abszolút, jöhet egy olyan pont, amikor egyszerűen lesznek olyan trigger pontok, amikor hedge fundok nagyon hevesen elkezdik zárni a papírt, és akkor jöhetnek ilyen 5-10%-os emelkedő napok is akár. Tehát ez nincsen kizárva. Ahogy említettem, várhatóan itt a következő napokban szerintem lesz egy ilyen nagyon gyors, rövid jelentés a Wizardtől. Arra a jelentésre akár komolyabb negatív reakció is érkezhet a nap elején, viszont hogyha egy ilyen megtörténne, akkor az mindenféleképpen további részvényvásárlásra lehetne kihasználni, mert ez a tényleg ez a negatív hír áram, ezzel talán véget is jönne. A mesélésünk szerint több mint 100%-os lehet majd a profit bővülés ebben a most futó pénzügyi évben, a márciusról végződő 2024-es pénzügyi évhez képest, ami egészen kiemelkedő a teljes szektorhoz képest.
Egy kérdésem van még, profitálhat-e a Wizzair abból, hogy nincs Boeing a flottájában? Ugye nyilván a média egészen érzékeny lett a Boeing-gel kapcsolatos negatív hírekre, itt elég az ajtókiszakadástól kezdve a különböző borítólemezek leválásán át a kerekeknek a problémáira emlékezni, és van olyan versenytársa, például a Ryanair, amelyik ugye teljesen Boeing flottában utazik, a Wizzairnél egy Boeing sincs, ebből lehet-e profitálni?
Én úgy gondolom, hogy hosszabb távon lehet, hogy rövid távon, talán kevésbé, ugye rövid távon a Wizzert, így is a Wizzernek az operációját nehezíti az, hogy nála is vannak a gépek üzemeltetésével kapcsolatban problémák, ugyanis a legújabb hajtóművek ezek a GTF-ek, amelyeket a pretendítmény gyárt, komoly problémák vannak vele, ugyanis alkatrészeket kell benne kicserélni. Jelenleg 45 repülőgépet érint a vizernél, és egyelőre csak tippelgeti lehet, hogy mennyi időre fogja ezeket a gépeket a Földön tartani. A legjobb eslések azt mutatják, hogy ilyen 3/4 év, 10 hónap lehet, amíg ezekkel a gépekkel nem lehet repülni, de mivel nagyon-nagyon sok gépet érint világszerte, ennek az ideje akár jelentősen is kitolódhat. Mivel nem tudja ezeket a gépeket üzemeltetni a vizer, ezért nyilvánvalóan nem fog tudni növekedni ebben a pénzügyi évben, de hogyha szépen lassan visszajönnek majd ezek a turbinák a gépekre, vissza lehet őket helyezni, és akkor azt követően a növekedés megindulhat. A Boeing kapcsán több típussal, de leginkább a Ryanair által is üzemeltetett 737 családdal kapcsolatban vannak talán a legnagyobb problémák. Ugye korábban, hogy 2018-ban kezdődtek a problémák, ugye a nagyon sok ember életet követelő repülőgép szerencsétlenségekkel, és ezek mai napig nem kerültek úgy nagyon precízebben olvasásra, mert néha éppen egy csavar nincsen normálisan meghúzva, abban a Boeing gépben néha kiszakad az ajtó, szóval vannak gyártási problémák elég rendesen az amerikai gyártónál, és ez pedig a belük vetett bizalmat a vásárlók irányából azért csorbíthatja.
Nagyszerűen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Bukta Gábor, a Concord elemzési üzletek vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát várunk vissza.
Köszönöm szépen.
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás szerkesztője Ian Forrás Dávid voltam, új műsorral pedig holnap, tehát csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!